Kulcsra kész. Épít, bérel, vásárol. Kárpát Iván ingatlan piaci műsora.
Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Újra kedd van, Kárpát Iván vagyok, a stúdióban pedig dr. Nagy Zoltán.
Jó napot kívánok.
Szia Zoli, már nagyon sokan vártak téged, rengeteg a kérdés. Úgyhogy várunk mindenkitől telefonokat, lehet írni a Viberen is, 2406953, 2407953. Jellemzően ugye ingatlanokkal kapcsolatos jogi kérdésekben, és minden, ami ehhez kapcsolódik, egy után egyébként egész széles skálán szoktunk válaszolni, illetve hát a Zoli válaszolni ezekre a kérdésekre, aki ma segítségemre lesz, Kemény Dániel, Simon Erika és a szerkesztő Kamasz László. Tehát még egyszer mondom a telefonszámokat, 2406953, 2407953. Így a műsor elején, amikor megjönnek a saját hallgatóink, szoktunk igézni is szoktunk egyébként, megigézzük a hallgatókat.
Próbálunk.
Igen, de idézni az Ingatlanjog című Facebook csoportból, aminek ugye a Zoli alapítója, moderátora. Hol tart most a csoport?
Közel 40 ezer
tagnál. Mindenkinek ajánlom, tehát a Facebookon írja be, hogy Ingatlanjog, és csatlakozon ehhez a csoporthoz, hogyha éppen nincs is semmi baj, és reméljük, hogy nincsenek problémái, akkor is olyan történetekkel találkozhat, amik esetleg segítenek abban, hogy ő ne csusszon bele. Ilyen, ugye az egyik jellemző mondat, amivel kezdődnek ezek a kérések ott, hogy végső kétségbeesésemben fordulok ide, és akkor szigorúan vagytok moderálva, tehát lehet látni, hogy aki hozzászól, az ügyvéde, laikus-e, földmérő, ingatlanos, illetve ha valaki nem, akkor te szigorúan fölhívod erre a figyelmet. Szóval 2406953, 2407953, a Vibert is nézem, oda is lehet küldeni folyamatosan a kérdéseket, de akkor jöjjön onnan egy kérdés, amit ott vetettek fel, tehát négyen testvérek egyenlő arányban örököltük szüleink házát, két testvér a házból ki szeretné vásárolni a másik két testvért, a hagyatéki végzést megkapták, tárgyalás nem lesz. Az a volt a kérdés, hogy a 15 napos fellebezési idő alatt jelezzék-e ezt a megállapodást a közjegyző felé, hogy ne kerüljönnek ők is a tulajdoni lapra, mint tulajdonosak, vagy mit lehet ilyenkor tenni, tehát akkor magyarul át lehet-e ugorni ezt a részt ebbe a történetbe?
Nem lehet, ez most már így fog befejeződni, a fellebezésnek nincs értelme, hiszen öröklési vita a felek között nincs valójában, tehát most már be fogják jegyezni a négy testvért, és azt követően egy ügyvéd által készített és ellenjegyzett okiratban rendelkezhetnek arról, hogy a különböző ingatlan hányaduknak mi legyen a jogi sorsa.
Tehát, hogyha ez egy vásárlás, akkor ez olyan sima vásárlás, mint hogyha vadidegenektől vásárolnák meg, és akkor ennek kapcsán le fog kerülni a tulajdoni napról.
Ez történt volna egyébként a hagyatéki eljárásban is, akkor annak is lett volna egy pluszköltsége, ugyanúgy lett volna adott esetben illetékfizetési kötelezettség, hogyha ez ellenérték fejében történik, tehát nem került rosszabb helyzetbe azáltal a kérdező, hogy azt a lehetőséget kihagyták, hogy megjelenjenek a tárgyaláson, illetve hogy nem is volt tárgyalás.
Igen, és ilyenkor milyen illetékeket kell fizetni, hogy a testvérek között
Az öröklési, tehát ugye egyrészt beszélünk az ügyben az öröklési illetékről, feltételezem, hát hogy a szülőktől örökölték, és akkor az illetékmentes. A testvérek közötti vízterhes szerzések, azok viszont illetékkötelesek, és 4% illetékkel, tehát tökéletesen ugyanaz a
mintha
egy vadidegentől vásárolt volna.
Jó, 2406953, 2407953, lehet telefonálni, és a Viberre is várjuk a kérdéseket, akkor jöjjön még egy. Szóval a klímát szeretnék beszeretetni a házunkban, mégpedig úgy, hogy a kültéri egység a házam szomszédon felüli házfalára, vagy annak tövébe a talajra helyezett állványra lesz felszerelve. A szomszédon beleegyezését adta mindkét megoldáshoz, viszont felmerült a kérdés, és hát teljesen jogosan, hogy mi történik, hogyha a szomszéd az ingatlant eladja, és a következő tulajdonosnak mondjuk ez nem tetszik. Ezt hogy lehet megoldani?
A következő tulajdonos a jelenlegi fizikai állapotában vásárolja meg ezt az ingatlant, tehát gyakorlatilag ez a jogosítvány, amit most a kérdező megkapott, az azt követően is meg fogja illetni őt, hogy megváltozik a szomszédnak a...
Tehát az új tulajdonos nem mondhatja azt, hogy bár az én falamra van ez rá hegesztve,
mondhatja. De szerintem alappal nem támadhatja ezt a helyzetet.
Mert ő úgy vette meg.
Így van.
És akkor onnantól kezdve ez egyébként ebből. Láttam egy hasonló kérdést is. Igen, tehát hogy a kerítés kérdés. Tehát mondjuk az egyik szomszéd azt akarja, hogy ne lehessen átlátni, de mondjuk nincsenek olyan viszonyban a szomszéddal, hogy meg lehessen abban egyezni, hogy valamilyen közös megfelelő kerítést építsenek. Ilyenkor az ember a saját területére, tehát ami egyértelműen az övé, fölhúzhat-e még egy kerítést?
Nincs
semmi akadálya, és ebben nem szólhat bele a szomszéd sem. Nem. Hiába van mondjuk 3 centire.
Ilyenkor szokták, nem is konkrétan másik kerítést szoktak, hanem valamiféle átláthatatlan sövényt, vagy olyan fizikai eszközt, ami elhatárolja a látványokat a egymástól.
És hogyha de mondjuk én nem tudom, 4 méter magas kerítést akarok építeni, vagy akkor az már ilyen helyi szabályozási...
Az már beleütközhet helyi építési szabályozásba, így van, hiszen azok valamilyen szintig meghatározzák az elhelyezhető kerítéseknek a paramétereit.
24-06-953, 24-07-953, és a Viberre is jönnek a kérdések, onnan is olvasok akkor egyedel, közben lehet telefonálni is. Örököltem 50%-ot egy családi házban, a másik tulajdonos nem lakik ott, nem tudom felvenni vele a kapcsolatot, a ház további sorsát rendezni, nem reagál a kérésekre, mit lehet tenni? Hát ez egy gyakori kérdés, hogy ilyenkor neki kell kezdeni földeríteni.
Igen, és akkor két út kínálkozik a mondjuk a közös tulajdon megszüntetéséhez, vagy akár elsődlegesen felmerülhet az elbirtoklásnak a kérdése is, tehát meg kell vizsgálni, hogy a jogelőd, tehát az örökhagyó, akitől a kérdező örökölte ezt az ingatlan részt, az vajon nem örökölte, nem birtokolta el ezt az ingatlan részt az ő tulajdonlása alatt, vagy esetleg az öröklés óta eltelt idő is beleszámíthat az elbirtoklási időbe. Tehát első körben én azt vizsgálnám meg, hogy van-e lehetőség ezt az ingatlan részt ingyenesen, de egy bírósági per útján, elbirtoklás útján megszerezni.
Ez most nem volt világos, tehát hogy még az öröklés előtt hogy indult ez az elbirtoklási időszak?
Tehát, ha valaki egy más tulajdonában lévő ingatlant vagy ingatlan részt sajátjaként 15 évig birtokol, használ,
igen,
akkor az elbirtokolja. Tehát első körben azt kellene megvizsgálni, hogy vajon az örökhagyó életében nem következette be ez az elbirtoklási helyzet. Uh-huh. De tehát lehet, hogy az örökhagyó elbirtokolta, de nem csinált semmit, élt még a 15 év után is valamennyi ideig, majd meghalt, és örökítette ezt az ingatlan részt a kérdezőre. Ebben az esetben is van helye az elbirtoklásnak, csak nem az kérdező nem elbirtoklás címén fogja megszerezni ezt az ingatlant, hanem öröklés címén, mert az elbirtoklás gyakorlatilag, mint egy közbenső tulajdonszerzés kerül majd megállapításra a bíróság részéről, ő pedig akkor azt is megörökli ugyanazzal a egyébként bejegyzett tulajdoni hányaddal egyébként, amit megörökölt. Hogyha 15 év nem telt el az örökhagyó életében, csak mondjuk 14, aztán meghalt, a kérdező megörökölte, akkor az ő egy évéhez hozzászámít a jogelődnek a 14 éve, és ez az együttes 15 év alkalmassá teszi a helyzetet arra, hogy elbirtoklás címén pert indítson.
Mi a helyzet akkor, mert azért ez is föl szokott merülni, hogyha mégis valamiért ki kell deríteni. Ilyenkor mi az eljárás, és meddig kell várni arra, hogy egyáltalán ez bekövetkezzen? Van egy olyan pont, amikor a jog azt mondja, hogy nem egyszerűen minden lehetőséget kimerítettek arra, hogy megtalálják a másik tulajdonos, és akkor itt a vége. Vagy ilyen pont nincs?
Hát a kérdés az, hogy tehát önmagában azért, hogy megtalálja, azért nem feltétlenül kell, tehát hogy meglegyen a tulajdonostárs és tudja azt, hogy kivel kommunikálhat, azért nem feltétlenül szokták megkeresni a tulajdonostársakat, mindig van, vagy jellemzően van valamilyen mögöttes cél. A mögöttes cél az lehet az elbirtoklás, vagy lehet a közös tulajdonnak a megszüntetése, tehát mondjuk meg akarja találni a tulajdonostársát, és meg akarja venni az ő részét. Ez esetben van lehetőség arra, hogy a korabeli nevén a lakcím nyilvántartóhoz forduljon és kísérletet tegyen. Ha viszont nincs a nyilvántartott címen nem található meg, vagy nincs is nyilvántartott címe, úgy neki nem nagyon lesznek a továbbiakban eszközei arra, hogy megtalálja ezt az eltűnt embert. Ez esetben mondjuk egy közös tulajdon megszüntetési perben is egy ügygondnok fogja képviselni ezt a
személyt. Akkor az a bíróságon ez le tud úgy is menni, hogy az illetőt nem.
Van,
és akkor a végén megszüntetik, és akkor a ügygondnok kezeli kvázi annak az ismeretlennek a tulajdon részét.
Ő fogja képviselni, vagy helyettesíteni gyakorlatilag a perben. Maga az esetleg pénzmozgás megváltási ár, az pedig bírósági letétbe kerül.
Na, világos,
és ha egyszer majd előkerül ez a valaki,
nem,
akkor jelentkezhet, akkor hogy majd... nekem volt itt egy ingatlanom, akkor elirányítják a bírósághoz, és akkor ő a bírósági letétből hozzá tud jutni ehhez a pénzhez.
Világos. 2406953, 2407953, lehet telefonálni, és végülis ehhez kapcsolódik szintén az ingatlan jogok oldalról egy kérdés, tematikáját tekintve talán, hogy milyen kötelezettségei vannak a tulajdonosnak, közterület, gondozás, stb. Egy olyan ingatlannál, amelynek 50%-ban a tulajdonosa, úgyhogy megörökölte, az ingatlan nem lakott, a másik tulajdonos nem partner az ingatlannal kapcsolatos bármiművű feladat intézésében, nem hajlandó nyilatkozni az ingatlannal kapcsolatos elképzeléseiről. Mik azok a dolgok? Ráesik egy cserép, valakire elcsúszik a járdás, stb., amelyekkel felelősséggel tartozik, és hát ugye a szokásos kérdés, hogy lehet megszüntetni az ingatlan közös tulajdont a nem együttműködő tulajdonostársal, erre ugye már válaszoltam.
Ez a végéről kezdve, akkor ez egyértelműen egy közös tulajdon megszüntetése iránti per. A felelősség pedig a tulajdonosokat egyetemlegesen terheli, tehát hogyha ott bármilyen kötelezettség van, amit teljesíteni kell a parlagfűírtástól kezdődően a hó eltakarításig bármi, az közös kötelezettség. Nyilván, ha csak az egyik végzi el, akkor valamilyen módon ezt a másikra ráterhelheti, még hogyha ez nem is tűnik egy nagy horderejű kérdésnek, illetve az esetleges okozott károk, tehát a lehulló cserép okozta károk megtérítéséért is egyetemlegesen felelnek.
És ha mondjuk majd lesz egy ilyen per, ami a közös tulajdon megszüntetése iránt van, akkor ő érvényesítheti
lehet ezeket az igényeket érvényesíteni, így van.
Jó. 2406953, lehet telefonálni. Ha az 1/1 tulajdonú ingatlanomat a házas fiamnak ajándékozom, amit ő a későbbiekben értékesít, és a következő ingatlant részben már ebből az összegből vásárolják fele aránynak, egy esetleges válásnál érvényesítheti a saját tulajdonából származó összeget?
Igen. Igen, tehát az ajándék a fiatal házaspár esetében a fiúnak a külön vagyona lesz, és ezt megőrzi akkor is, hogyha ezt értékesítik és pénzé alakul, vagy akkor is, hogyha ebből a pénzből egy másik ingatlan lesz.
Uh-huh. Ez a külön vagyon, ez is mindig vissza, egy kicsit idézzünk el ennél, tehát mit jelent a külön vagyon egy házasságban? Mikor keletkezik, mi történik vele a házasság alatt, és mi történik esetleg akkor, hogyha A. válás, B. mondjuk haláleset és öröklés?
Külön vagyon bármikor keletkezhet. Tipikusan nyilván a házasságot megelőzően, a házassági életközösséget megelőzően keletkezik, tehát ha valaki 20 éves korában dolgozik, megtakarít, örököl, ajándékba kap bármit, akkor az majd ezt követően megismerkedik élete szerelmével és összeházasodnak, akkor mindaz, ami a házastársi életközösségük előtt egyik vagy másik félnek a tulajdonában állt, ez külön vagyonnak minősül. És ez a külön vagyon, ezt a jellegét mindig megőrzi a házasság időt.
Nem veszti el külön vagyon jellegét.
Így van, igen, hogy egy klasszikust idézzünk, egy kicsit átalakítva. És ha, ahogy mondtam az imént, pénzé válik, másik ingatlanná válik, autót vesznek rajta, akkor ezek mind-mind külön vagyonnak minősülnek, még akkor is, hogyha, mint a kérdező kérdezi, hogy úgy vásárolnak ingatlant az eladott külön vagyonból, hogy közös tulajdonba kerül az ingatlan. Uh-huh. Itt,
de ezt nem kell valamiben, ezt a PTK rendezi?
Ezt rendezi a PTK, de hogyha egy nem várt forgatókönyvre készülnek, és egy felmerül egy későbbi válás során, hogy ki hogyan igazolja a házasságba behozott külön vagyonát, illetőleg a házasságban meglévő közös vagyont, akkor itt bizonyítási nehézségek merülhetnek fel. Ezért ebben az esetben a kérdezőnek mindenképpen azt javasolnám, hogy maga az ajándékozás az dokumentált legyen, nem is nagyon tud más lenni egy ingatlan esetében. Az eladás az megint csak dokumentált lesz, hiszen nem lehet másként, és a tipikus eset egyébként, amikor egy vagyonjogi megállapodás nem lenne baj, hogyha születne, de emlékezve itt a kérdezőnek a kérdésére, mint hogyha ő ezt a vonalat nem erőltette volna, tehát itt, mert egyébként az sem indokolja semmi, hogy a házastárs ebben az esetben ingatlan tulajdont szerezzen, hiszen neki ehhez neki ehhez az ingatlanhoz vagyoni, anyagi értelemben nem lesz köze, ő nem járul ehhez hozzá, de úgy rémlik a kérdésből, hogy a fiú viszont azt szeretné, hogy
így ha van, már házasok vagyunk, pénzéből, de a házas...
közös, igen.
De akkor itt következik ebből egy újabb kérdés, hogy ha összeházasodtak, ugye akkor attól még nem lesz automatikusan valakinek tulajdon része abban. Tehát abban
nem, így van.
Tehát, hogyha elválnak...
Tehát, hogyha ezt az ajándékba vitt ingatlant viszi be a házasságba, attól az nem lesz közös vagyon, az mindvégig külön vagyon marad.
Uh-huh. És hogyha válnak, akkor hiába lakik benne ugye a másik házastárs is, hogyha eladják azt a lakást, akkor ő nem tarthat igényt semmilyen részben abban az ingatlanból származó jövedelemre?
Ha eladják...
Tehát válnak, és mondjuk akkor és eladjuk ezt a lakást.
Igen. Ekkor elvileg ez az ingatlan, ez a fiúnak a külön vagyona. Az eladásból származó pénz őt illetni. De ugye válnak, tehát már nem szeretik egymást, és lehet, hogy a viszonyuk sem olyan, hogy kommunikálni tudnának, vagy esetleg azonos módon emlékeznének a pénznek és az ingatlannak az eredetére, ezért lehet, hogy a feleség ebben az esetben azt fogja mondani, hogy kérem ennek a vételárnak a felét. Aha. És akkor van egy olyan jogvita, amit egyébként egy bírósági eljárásban lehet egyébként igazolni, hogy az az ingatlan az a külön vagyonnak a részét képezte, ezért az abból folyó eladás jár, az kizárólag a fiút illeti.
A házassági szerződés az egy jogi fogalom, vagy azt csak mi használjuk laikusok?
Az abszolút jogi fogalom.
Persze. Tehát ilyenkor azt meg lehet határozni, hogy mi, és hogyha... Hát igen, de mondjuk, amikor lángol a szerelem és egy friss egy házasság, és akkor leülni, hogy hát édes drágám, azért gondoljunk arra is, hogy mi lesz velünk 5-10-20 év múlva. Tudom, ez lesz szubjektív nyilván, hát de hogy nálad, akik szoktak ilyennel jelentkezni? Tehát,
Szoktak, igen.
És akkor úgy feszengve? Vagy ez csak úgy tényleg, hogy érdekelne, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban?
Vannak azok a párok, akiknél látszik az, hogy az egyik fél az egy picit feszeng, vagy egy picit kevésbé akarja ezt az egészet, vagy picit kényelmetlenebbül érzi magát. A másik fél viszont jellemzőbben a jobb módú, vagy aki többet hoz a közös fészekbe, az viszont nyilván valamilyen szinten, ha nem is presszionálja ezt a dolgot, de nyilván aktívan lép fel, hogy legyen ilyen. Aztán van az a páros, ahol pedig abszolút összhang van a felek között, hogy mi ezt leírjuk, rendelkezünk, neked ez van, nekem ez van, ha gyerekünk lesz, ha összeköltözünk, akkor így finanszírozzuk az életünket, így finanszírozzuk a gyerekünket, ha elválunk, akkor rögzítve van minden, hogy ki mit vihet el, és mindketten nyílegyenesen haladnak abba az irányba, hogy legyen deklaráltan írásban rögzítve az, hogy milyen vagyoni viszonyok között fognak élni.
Valahogy én azt érzem, hogy itt sokszor a háttérben inkább a családnak a nyomása van meg. Tehát pont ilyen okok miatt, hogy a szülők valamit adnak bele, ők is nagyon szeretik a menyüket, vejüket, stb., de azért bennük ott van az a dolog, hogy ez így gondolom ilyet lehet érzékelni.
Igen, szokott ilyen, igen, látható jelei szoktak ennek is lenni, amikor sokszor egyébként, ugye az előbb azt mondtam, hogy az egyik fél jobban akarja, a másik kevésbé akarja, de sokszor tényleg az van, hogy legjobban a szülők akarják.
Igen. Jó, ezt egyébként ez is egy értető, ők is egy életmunkáját rakják bele egy ilyen történetbe. 24-06-953, 24-07-953 lehet telefonálni, és akkor egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nagy Ferenc vagyok, és az ügygondnak elhangzott így nem olyan sokkal előtte az adásban. Igen. Pont ezzel kapcsolatban szeretnék egy elég kacifántos ügyben tanácsot kérni. Nem velem történt ugyan, de minden részletében ott voltam az ügynél. Azt történt, egy külföldön élő, tehát már tartósan külföldön lévő ismerősöm, teljesen véletlenül éppen hazalátogatott, és kapott egy közjegyzői levelet, amiben arról tájékoztatták, hogy ő örökölt. Na most a végzés, tehát már megvolt a tárgyalás, és ott egy ügygondnak volt a helyettesítője. Abban kiderült, hogy csak egyetlen egy adat stimmel, tehát a felmenőknek az egyik édesanyja neve, tehát nagyszülői örökségről volt szó egyébként a levélben, és az anyja neve az valóban egyezett az egyik örökhagyónak a lány gyermekének a nevével, de semmilyen másodat nem stimmelt. És hogyha erről ő nem veszi át ezt a levelet, akkor ez a végzés hatályba lépett volna. Na most ő elment a közjegyzőhöz, aki hát széttárt a karjait, hogy úgymond ő egyébként egy alföldi városban volt ez az örökség, hogy ő egy hozott anyagból, az ottani földhivataltól kapott anyagból dolgozott. Tehát mondom, hogy ilyen adategyeztetés minimálisan azért elvárható lenne egy közjegyzőnél. De most ő panasszal fordult egyébként a kamarához, tehát a közjegyzői kamarához, ott önképpen lényegben elutasították a panaszát. Egyébként bíróságon megfelebeztetett, hála Istennek még a felebezési határidő nem telt le, de a felebezésről sem kapott, tehát ennek az ügy állásáról sem kapott a fővárosi törvényszéktől semmilyen értesítő. És egyébként a hivatalok és maga a közjegyző is azt mondta, hogy hiába él külföldön, hiába lehetett volna kinyomozni egyébként amúgy a címét, az a most éppen levő külföldi címét, amúgy EU-s országban él, de hogy ezzel a hivatalok nem foglalkoznak. Tehát, hogyha külföldön él, és úgymond akkor ez már nem lenyomozható az illető, és onnantól kezdve egy ügygondnak simán kinevezhető, akár egy olyan ügyben, amiben egyébként semmilyen módon nem illetékes. Ilyenkor mi a
hát, kettős a probléma. Az egyik, hogy helye volt-e az ügygondnoknak ebben az eljárásban. Alapvetően, hogyha akár egy hagyatéki eljárásban, akár egy bírósági eljárásban az érintett szereplő nem fellelhető, akkor ez a szokásos és jogszerű metódus, hogy ügygondnokot kell kirendelni a számára.
Na most, ha szabad így belemenni részleteket, tehát annyi történt, hogy az utolsó olyan elérhető lakcímen megkeresték, tehát volt egy ilyen helyi bejárás, vagy nem tudom, hogy hívjam, tájékozódni próbáltak, és ott meg is adták egyébként az elérhetőségét, illetve hát nem város lakcím alapján, de az, hogy Németországban él, amúgy az illető, tehát ilyen információt megkaptak. Innentől kezdve az nem elvárható, hogy egy uniós országon, vagy az unión belül legalább akkor az illetékes mondjuk a követséggel keresztül esetleg lenyomozhatóbb lett volna az ő elérhetősége.
Közelmúltban kicsit hasonló problémába ütköztem az ügyvédi munkám kapcsán, hogy a közjegyzőnek milyen kötelezettségei vannak egy ilyen nyomozás kapcsán, egy ilyen lehetséges nyomozás kapcsán, és hát nincsenek kötelezettségei. Ezért abban az ügyben én is meglepetéssel vettem ezt tudomásul, úgyhogy egy ilyen szóbeszédre hagyatkozva, hogy Németországban él, most ez lehet egyébként egy valós információ, ezt én nem vitatom el, de erre alapozva neki további feladatai nincsenek, ha a magyar nyilvántartás szerint van egy idézhető magyar lakcíme, és azon nem fellelhető, akkor az ügygondnok rendelés az egy szokásos és jogszerű megoldás ebben a helyzetben. Ez volt ugye a kérdésnek az egyik része.
Kicsit hagyj válaszolni, Zoli, mert már egyszer megpróbálta elkezdeni a másik részét is, hagyj mondja végig, jó?
A másik része pedig az, hogy itt valamiféle részbeni névazonosság miatt, de egyértelműen akkor más személyről beszélünk, mint akinek a hagyatéki eljárásban kellett volna szerepelnie. Most ezt nem tudom teljes bizonyossággal állítani, de hát az tény, hogy előfordulnak ilyen félreértések. Nem tudom, hogy ki adott rossz tájékoztatást, vagy milyen adatokból került bele az önismerőse ebbe a hagyatéki eljárásba. De hát sajnálatos módon ezek, vagy ilyen dolgok előfordulnak, és nem tudom, hogy ezeket 100%-osan el lehet-e kerülni, de ez egy abszolút valahol egy adminisztratív adat, vagy eljárás, vagy valami félre csúszott, és ezért került bele az ismerős ebbe a történetbe, de a két problémakör az szerintem nem függ össze, megvalósulhatott volna ez akár úgy is egyébként, hogy ő ténylegesen örökösi minőségben kellene, hogy szerepeljen ebben az ügyben, és nem találták meg, és akkor is ugyanígy ügygondnok képviselte volna őt. Itt most ez az adminisztratív tévedés, ez csak nyilván egy kicsit még kuszábbá teszi a történetet.
De most a közjegyző ilyenkor nem felülbírálható semmilyen módon, tehát csak egy 10 000 forintos fellebezési kérelem az egyetlen járható út, tehát semmilyen más jogorvoslaton nincs semmilyen lehetőség.
Hát alapvetően a hagyatéki eljárásban a jogorvoslat azok adottak. Itt most annyiban speciális a helyzet, hogy ő nem egy tényleges örökösi pozícióból vitatja egy örökségnek az átadását, egy hagyatéknak az átadását, hanem ő azt vitatja, hogy neki abban az eljárásban szerepet kellene játszania. Egyébként szerintem a közjegyzőnek írott levél okiratmásolatokkal, egyebekkel el tudja indítani azt az eljárást, amivel ő ebből a hagyatéki eljárásból, mint örökös, ki tud kerülni.
Köszönöm.
Köszönöm, hogy telefonált. 24 07 953, 24 06 953, lehet folyamatosan telefonálni. Még egy hallgató a vonalban, jó napot kívánunk.
Halló, én vagyok a vonalban, nem tudom, mert eddig csak a
műsorot hallottam.
Jó napot kívánok. A kérdésem az, hogy földhivatali ingatlan nyilvántartással kapcsolatban is tehetek-e föl kérdést?
Igen.
Na, a következőről van szó. Van egy ingatlanom, ami egy saroktelek, két út határolja. És 1983 6-ba, 7-be vásároltuk, bekerítve ezt az ingatlant. És 1900, most kicsit visszamegyek, amit most sikerült megtudni, 1968-ba ez a most meglévő aszfaltút még földút volt. És 68-ba készítettek, vagy csinálták meg az aszfaltutat, és akkor került az ingatlan nyilvántartásba egy olyan bejegyzés, hogy a saroknak, mert ez egy saroktelek, egy csík, egy része, pontosan nem tudni, hogy milyen része, hogy is volt, igénybe véve, tehát útépítésnél igénybe véve. Tehát nem...
Igen, tudom, hogy miről tetszik beszélni.
Nem tudom, ez ugyanazt jelenti egyébként?
Hát ez gyakorlatilag egyfajta ilyen kisajátítást jelentett, ha jól sejtem. Tehát az útnak egy részét, azt a teleknek egy részét útépítés céljára vagy kijelölték, vagy el is vonták, nem tudom pontosan melyik tört.
De nem vonták el, nem is építettek rá utat. Ez azért van, mert az eredeti kerítés, a nem tudom én hány, tehát 50-60 éve lévő kerítés van meg még jelen pillanatban is. Tehát ezt kijelöltek ott valamit, de igazából nem használták. Na most egy sok igénylés kapcsán került elő ez a probléma, hogy a tényleges telekhatár az ugye nem egyezik meg a jogi telekhatárral. És próbáltunk ennek utána járni, megkerestük a illetékes földhivatalt, ők kiadtak egy nyilatkozatot, hogy náluk ezzel kapcsolatban semmiféle irat nem lelhető fel. Elküldtek a helyi önkormányzathoz, ugye a tanács volt akkor, az önkormányzatnak a helyi tanács volt az elődje, az ő nevére szól a bejegyzés. Ott sem találtak ezzel kapcsolatban semmit, átirányítottak minket ebbe a központi levéltárba, nem tudom, valahol ott a Vágóhíd környékén, vagy nem tudom hova. Onnan is az a jelzés jött vissza, hogy semmiféle irat ezzel kapcsolatban nincs. Nem felelhető, igen, valahogy így. Most az a kérdésem, hogy ebben az esetben van-e olyan eljárás vagy lehetőség, hogy kérjük a valós állapothoz való kiigazítást az ingatlan nyilvántartásba. Ez körülbelül egy ilyen 1-1,5 méteres sáv igen, az ingatlan kerületén.
Van ennek a földhivatali tulajdonalapi bejegyzésnek jogosultja? Ez a tanács, a helyi
igen,
tanács?
Igen, a tanács, igen. Ugye 68-ban tanács volt, igen. Az önkormányzat, de ők nem, náluk nincs semmi.
Jó, viszont velük kellene valahogyan tető alá hozni egy olyan, nevezzük megállapodást, egy viszonylag egyszerű megállapodást, amelyben ők hozzájárulnak ennek a feljegyzésnek a törléséhez.
És ha hozzájárulnak egy ilyen törléshez, azzal lehet menni a földhivatalhoz.
És akkor ő törölni fogja, így van.
Igen, igen. Csak itt ugye az a probléma, hogy mivel semmiféle irat nem található meg, nem lehet tudni, hogy milyen nagyságú lehetett az a földterület, amit hát papíron kijelöltek.
Azt tulajdonképpen ahhoz, hogy törölni tudják ezt a feljegyzést, már nem kell tudniuk. Igen.
Mert maga a feljegyzés ténye az, ami érdekes.
Magát a feljegyzést kérik törölni, hogy amögött egyébként 50 vagy 100 négyzetméter elhatárolt vagy kisajátított ingatlan rész szerepel, az már másodlagos.
De van ilyen gyakorlat, mert ügyvédhez még nem fordultunk, valakitől hallottuk, hogy és ezt kérdezem, hogy létezik ilyen, hogy kiigazítják a valós
ez nem kiigazítás. Van olyan fogalom egyébként, hogy kiigazítás, ez nem az. Itt egész egyszerűen egy olyan feljegyzést kell törölni, ami okafogyott, és egyébként nem eltérést okoz az ingatlan fizikai és jogi határában.
És akkor az építési osztály, vagy kik foglalkoznak az önkormányzatoknál ezzel?
Hát ugye építési osztály most nem feltétlenül van az önkormányzatoknál. Ezt ír egy levelet az önkormányzatnak, ott majd belül a berkeken belül meg fogják találni, hogy ki ennek az ügynek a gazdája.
És esetleg ügyvédül foglalkozik ilyennel, esetleg megkaphatjuk a telefonszámát, mert nem biztos, hogy mi ez elég okosak vagyunk.
Akkor megkérem a telefonos kolléganőt, hogy tegye el az ön telefonszámát, minden más megbeszélünk.
Rendben, köszönöm szépen.
Viszont hallásra. Egy kis türelmet kérek a következő hallgatótól, mert közben a Viberen is érkeznek a kérdések. Jelzálog bejegyzés, visszafizetett hitel és szocpol 10 év eltelte után hogyan és hol lehet most töröltetni a jelzálog bejegyzést, most, hogy minden vissza van? Hát ezt a
kormányhivatalba
be kell adni, gondolom, minden papírt.
Így van, az ingatlan fekvése szerint illetékes a kormányhivatalhoz kell elmenni. Nekik is megvan elvileg minden iratuk ehhez, úgyhogy nem mondom, hogy nagyon villámgyors, de működőképes.
Másik kérdés, szintén Viber. Zárt kerti besorolású művelési ág alól kivett területen lévő gazdasági épületet át lehet minősíteni lakóházzá? Ez nagyon elterjedt most, hogy rengetegen költöztek ki ugye zárt kerti ingatlanokba.
Ezt a helyi építési szabályok engedélyezhetik, vagy tehetik lehetővé, feltéve, hogy egyébként az a gazdasági épület minősítésű felépítmény az egyébként alkalmas arra, hogy lakóház minősítést kapjon. Ez ebben a helyzetben egyébként, tehát egy zárt kerten elhelyezett ilyen felépítménynél nem triviális az, hogy át lehet minősíteni.
Jó, hát ez az semmi nem garantálja.
Tehát alapvetően az építési hatóságot kell első körben meginterjúvolni, hogy van erre lehetőség.
24 06 953, 24 07 953, van még 20 perc, úgyhogy lehet folyamatosan telefonálni, és akkor még egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Az előbb már volt szó öröklésről, és elbirtoklásról. Nekem az a gondom, illetve nem az én gondom, hanem az unokahúgomé, hogy örökölt az édesanyjától egy lakást, ami fele részben az édesapja nevén van. Tehát egy lakás, aminek a fél tulajdona az édesanyjái volt, a fél tulajdona az édesapjái. Az édesanyja tulajdoni része már lebonyolódott, meg volt a hagyaték eljárás, kifizette az illetéket, de a másik fele még mindig függőben van. Az édesapával az a helyzet, hogy soha nem lakott ebben a lakásban, 40 évig soha nem lakott. 80-as évek óta külföldön élt, és meg is halt már. És most mit tud ő kezdeni ezzel a logó fél tulajdon részsel?
Hát egyrészt nagyon remélem, hogy az ismerőse, vagy a unokahúga, ha jól emlékszem, nem fizetett illetéket, mert az öröklés után nem kellett neki illetéket fizetni. Ez csak egy mellékvágány, csak megütötte a fülemet.
Nem,
hogy...
hanem a közjegyzői
díjat fizetett. Az más. Persze, oké. Jó, akkor ezt megbeszéltük. Az édesapa tulajdoni hányadát, ugye ez az előző kérdéstől annyiban tér el, hogy ott él a másik tulajdonos.
Itt nem visz... él, meghalt.
Ne, bocsánat, a korábbi kérdésben élt a tulajdonostárs, ebben az esetben viszont meghalt, és ebben az esetben ahhoz, hogy bármi történhessen ezzel a tulajdoni hányaddal, ez ahhoz az szükséges, hogy lefolyt jön egy hagyatéki eljárás. Tehát az édesapa halála okán egy hagyatéki eljárásnak kell lefolynia, amiben az édesapa gyermeke vagy gyermekei megöröklik ezt a fél ingatlant. Amíg ez nem zajlik le, addig ezzel az ingatlannal, az egésszel nem lehet semmit kezdeni.
Így van. Most tovább bonyolítja a dolgot az, hogy a halott édesapa nagyon régóta, 1982 óta külföldön élt, és ott is. De akkor ez még bonyolultabb, és akkor milyenkor a teendő?
Ez nem feltétlenül bonyolítja a dolgot, mert ettől még a magyar ingatlan vonatkozásában egy magyar hagyatéki eljárásra mindenképpen szükség lesz. Annyiban bonyolíthatja, hogyha esetleg neki külföldön is volt vagyona, bankszámlája, ingatlana, ingósága, bármi, akkor nyilván ez nem egyszerűsíti a helyzetet, de hogyha csak a magyar ingatlant nézzük, akkor ez, hogy külföldön élt, ez nem releváns körülmény.
Értem, tehát akkor az a teendő, hogy erre az ingatlanra egy újabb hagyaték, fő ingatlanra egy újabb hagyaték.
Így van, igen.
Rá nem vonatkozik az, amit az előbb ön elmondott, hogy már tulajdonképpen az édesanyja még az életében elbirtokolt ezt a tulajdonrészt, mert nem éltek ezt, együtt soha.
Igen, értem, de egy elbirtoklást egy bírósági perben lehet érvényesíteni. Egy bírósági pernek az ítéletében fogja a bíróság megállapítani azt, hogy ez az elbirtoklás bekövetkezett. Bírósági pert viszont csak élő személyek ellen lehet indítani. Aha. És itt ez a körülmény, ez hibázik.
Tehát akkor itt bírósági eljárásra semmiképpen nem kerülhet, szóval csak a hagyatéki eljárás.
Így van, ráadásul felesleges is lenne a bírósági eljárás egyébként, hiszen itt öröklés útján is megszerezhető ez az ingatlan. És az egy egyszerűbb és gyorsabb megoldás.
Értem. De akkor is mindenképpen a hagyatéki eljárásra kell
kerülni. Így van, a hagyatéki eljárást azt nem tudják elkerülni, bármi is legyen a távolabbi cél.
Hát csak az lenne, hogy az ő nevére kerüljön.
Világos, akkor hagyatéki eljárás.
Értem, nagyon szépen.
Köszönjük szépen. Köszönjük.
Kezdjük
csókolom, 24 06 953, 24 07 953, még egy picit visszatérve az elbirtoklásra, ugye, és ez fontos, hogy mondtad, hogy ugye ez nem ilyen magától bekövetkező dolog, ennek egy mindenképp egy bírósági papírral, tehát egyszer csak nincs az, hogy átment, tehát mondjuk letelt ez a 15 év, én besétálok a földhivatalba, hogy jó napot kívánok, letelt a 15 év, tessenek az én nevemre írni.
Azt fogják mondani, hogy tessék megkeresni a bíróságot. Illetve még egy olyan lehetőség van, hogy azzal a személlyel, akitől ezt elbirtoklod, vagy elbirtokoltad, azzal köthetsz egy megállapodást, amiben rögzítitek az elbirtoklás bekövetkeztét, és kéritek a tulajdonjogot bejegyzését, de az esetek nagy részében ezek a személyek, akiktől el lehet birtokolni, nincsenek, meg nem találhatóak meg, vagy ellenérdekeltek lennének, ezért ez a megoldás ez nem tud működni. Magyarán a bírósági út az, ami a tuti.
Igen, nem sétálunk be, hogy ez az enyém. Nagyon szép az a parkrész, ott járkálok már 15 éve, más nem nagyon lakik ott, akkor tessék nekem így a Hősök terének azt a sarkát rámiratni. 24-06-953, 24-07-953, Viberre is jönnek a kérdések. Hát ez egy kicsit társasházas, de szerintem ezt az Olival meg fogjuk tudni talán oldani. 16 lakásos társasház, mosókonyha, elidegenítve 18 éve, tehát magyarul valaki használja a mosókonyhát, mint a sajátját 18 éve, de hát nyilván nincs a nevén, tehát akkor ez feltételezem, hogy amúgy ez egy közös terület a társasházban. A gázrendszer miatt nagy összegű felújítás előtt állunk, kifizesse a mosókonyha részét. Hát az én eddigi tapasztalatom szerint, miután ez jogilag a társasház része, ez ugyanúgy vonatkozik mindenkire, mert hogy a közös részek, tehát ez effektíve jogilag nem azé, aki használja.
Ha nem született erre vonatkozóan közgyűlési határozat, adásvételi szerződés, társasházi alapító kiratot, módosító kirat, akkor...
Igen, ez ugyanolyan mosókonyha, mintha mindenki használná, de hiába csak ő használja. Magyarul erre külön attól az illetőtől, aki ezt használja, ettől nagyobb összeget. Vagy a közgyűlés azt mondja, hogy tetszik használni 18 éve. Most legyen kedves, nem tudom én.
Mostantól kezdve fizetni valamennyit.
Fizessen ezért a területért, vagy most erre a közös felújításra dobjon rá még 25.600 forintot. Tehát mindent, amit ha megszavazza a közösség, 50+1, akkor azzal ezt el lehet kérni, de önmagában jogilag ez ilyen szempontból nem megfogható, mert ez nem az ő tulajdona volt. 24.06.953, 24.07.953, és egy újabb hallgató, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én vagyok adásban?
Igen, figyelünk.
Halló?
Igen, figyelünk.
Igen, akkor mondom a kérdésemet, szintén elbirtoklás. Én az unokaöcsémtől szeretném elbirtokolni a telkünket, amit már én 24 éve használok. Előtt az enyém volt, de akkor neki ajándékoztam, mert nem tudtam, hogy külföldre fog menni dolgozni, és nem fog soha többet visszajönni. Most viszont szeretném visszakérni, mert azóta én művelem a kertet, felújítottam a házat, hogy ezzel kapcsolatban, hogy mi a legolcsóbb és a legjobb eljárás, a leghamarabb.
Hát ha az unokaöccse ebben partner lenne, akkor...
Nem partner, bocsánat, az a baj, hogy nem, mert egyszer jött Budapestre, úgy volt, hogy visszaadja, mert annak idején én ajándékoztam oda, és akkor sajnos egy közjegyzői hiba miatt ez megbukott, és utána azt mondta, hogy én ezt meggondoltam. Úgyhogy most itt tartunk, ezt szeretném rendezni, mert...
Akkor viszont az elbirtoklási per vezet eredményre, vagy vezethet eredményre, és így a 24 év meg a használat kapcsán az alapfeltételek teljesülnek is, de ez a ön által említett közjegyzői hiba, ezt azért egy kicsit meg kellene vizsgálni, hogy ez vajon kizárja az elbirtoklásnak az alkalmazását, vagy sem.
Mert ott akkor egy időpont újra indulhatott ezzel?
Nem tudom, hogy mi volt abban hogy került a közjegyző a képbe, és mit hibázott. De...
Elmondom én, halló.
Tessék mondani.
Úgy került, hogy ott akartuk átírni egy ismerős közjegyzőnek, és kiderült, hogy volt rajta 200.000 forint tartozás a NAV részére. És akkor ez még nagyon-nagyon régi lehetett, és azt mondta, hogy akkor ne is menjünk el hozzá, mert intézzük a NAV-ot. Hát elmentünk a NAV-hoz, de közben meg visszautazott az unokaöcsém, karácsonyra jött.
Tehát akkor a közjegyzőnél nem is...
Tehát semmi, tehát papír nincs róla.
Informálisan beszél.
Hát meggondolta magát az unokaöcsém, és azt
jó, az világos, világos.
Most nem.
Uh-huh. Jó, akkor viszont azt gondolom, hogy itt a megalapozott igény, az elbirtoklás iránti igény, úgyhogy érdemes egy ügyvédet megbízni ezzel, és belevágni. Nem is túl hosszú perek az ilyen perek jellemzően, úgyhogy annak a végén pedig akkor visszaszerezheti ezt a fél ingatlant, vagy ezt az ingatlan hányadot.
Köszönöm szépen, és az ön telefonszámát megismerhetem?
Ezt is majd akkor műsor után, jó? A kolléganőmnél az ön száma meg lesz.
Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Szép napot.
Önnek is. 24-06-953, 24-07-953, és akkor egy következő hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék, hogy szívességi lakáshasználó elbirtokolhatja-e a használt lakást,
ingatlant? Nem, ugyanis az elbirtoklás... Az elbirtoklást kizárja az, hogyha valaki jogcímmel használ egy ingatlant. Tehát, hogyha akár bérlet, akár szívességi használat, akár haszonélvezet, akár mi más jogcím alapján használok egy ingatlant, akkor azt én nem tudom elbirtokolni. Kizárt az elbirtoklásom ebben az esetben.
Világos, függetlenül attól, hogy hány gyerek
attól meg aztán pláne függetlenül. Attól meg aztán pláne függetlenül. Tehát a gyerekszám az semmilyen oldalon nem befolyásolja ezt.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. 24-06-953, 24-07-953. Van még egy 6-7 percünk, úgyhogy ha valaki még szeretne kérdezni telefonon, azt tegye meg. A Viberen jött egy olyan kérdés, amit majd inkább szerintem a társasházas műsorban fölolvasom, szerintem a Zoli azt fogja mondani, hogy fordulnak a jegyzőhöz, mert ugye arról van szó, hogy hát van egy trafik a ház aljában, ahol hát zajlik az az élet, amit mindannyian jól tudunk, tehát hogy ezek ugye általában, ahogy én tapasztalom, ezek most már jellemzően kocsmák, tehát hogy például, hogy a bolt nyitva tartását hol és hogyan szabály, hogy a közös képviselő hogy tud ebben eljárni. Hát gondolom ez a mi kerületi rendelet.
Ez kerületi rendeleten alapul, és valóban a jegyzőhöz lehet fordulni, akár a nyitvatartás kapcsán is, akár az esetleges hangoskodás, cigifüst, birtokháborítási tevékenységek, tehát ez ügyben is a jegyző lehet illetékes, úgyhogy önkormányzat és jegyző.
Tehát, hogy a közös képviselőnek ebben nem nagyon...
Alapvetően a közös képviselőnek ebben nem feltétlenül kell szerepet vállalnia, mert ezt az egyedi lakó
van,
is...
Tehát az én tulajdonommal kapcsolatban keletkezik ez a hátrány.
Az más kérdés, hogy valószínűleg nem csak őt zavarja, akkor viszont indokolt lehet az is, hogy valamiképpen a társaság közösen lép fel, adott esetben akár egy határozathozatallal is, illetőleg a határozatnak a végrehajtásával a közös képviselőt is fel lehet ruházni, és akkor mehet ő is a jegyzőhöz, vagy kommunikálhat a birtokháborítást követő tulajdonostársal.
Jó, akkor a Viber talán a végén még lesz itt, de most akkor bekapcsolok egy hallgatót. Jó napot kívánok!
Jó, halló, én vagyok vonalban?
Igen, kezi csókolom.
Jó napot kívánok! Örökösödése kapcsolatosan szeretnék érdeklődni az ügyvéd úrtól. Nekem van két bátyám, az idősebbik már elhunyt, a másik bátyámmal mi, aki elhunyt bátyám, féltestvérek voltunk. Na most, ha az élő bátyám elhunyt, most azt szeretném, más élő rokona nincsen a bátyámnak, hogy akkor én öröklök, és esetleg a elhunyt úgy féltestvéremnek a fia örökölhet-e?
Önök az élő bátyával édestestvérek?
Igen.
Ők ketten pedig féltestvér, illetve hát akkor nyilván ön is az elhunyt bátyával féltestvér. Igen, mindenki örököl, ön is örököl, illetőleg az elhunyt testvér gyermeke is az elhunyt testvér helyén.
Helyett, igen. Jó. És ugyanolyan részarányban.
Igen, ráadásul ugye a testvér-féltestvérnek nincs jelentőség ebből a szempontból, ugyanolyan testvérnek minősül jogi értelemben, mint az édes testvér.
Jó, nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük.
Köszönöm.
Viszont hallásra.
5 percünk van még, akkor nézzünk a Viberről valamit. Hagyatéki eljárás alatt egyik rokon kiürítette az ingatlant. Mit tehetünk? Ugye, hogy van, az jár legjobban, aki először érkezik meg az ingatlanhoz.
Igen. Hát alapvetően ez nyilván büntetőjogi és polgári jogi értelemben is vizsgálható, kifogásolható, és különböző lépéseket lehet tenni. Mindkét útnak, mindkét lehetséges eljárásnak a nehézségét az fogja jelenteni, hogy ezt bizonyítani kell, hogy mi volt ott, és mi az, ami most nincs ott.
Ej, és ez...
Ezt mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy ezt hogyan lehet bizonyítani, nem egyszerű.
Aha. De, és akkor mit, de ilyenkor az is játszik, hogy mondjuk elmegy a rendőrségre feljelentést tenni?
Elvileg persze, persze.
Csak akkor bizonyítsa, hogy az ezüstétkészlet
az ott volt. Az ott igen, volt. Igen.
És akkor lehet a régi fotókat előásni ezzel így kapcsolatban, így de hogy ez onnantól kezdve nehezen megfogható. Jó, ez egyébként nem egyedi történet, persze, hogy finoman persze fogalmazzunk, tehát sőt, ilyenkor még az is szokott lenni, hogy valaki rögtön beköltözik.
Igen.
Ez
igen
még a másik
jelenet. De akkor legalább megvannak az ingóságok.
De akkor legalább megvannak az ingóságok, mert nem vitte sehol. Vagy elvitte is elbeköltözött, de hát ennek igen ugye végtelen permutációit lehet nézni. 24-06-953, hát talán még van egy pár percünk, 24-07-953, hogyha valaki még szeretne, akkor telefonáljon, nem tudom, Zoli, mondjunk valami összefoglalót. Tehát ma mi volt főleg ugye elbirtoklás?
Ma elbirtokoltunk és örököltünk.
És örököltünk. Akkor elbirtoklásnál a legfontosabbakat foglaljuk össze, ugye van ez a 15 év.
Ingatlan esetében ingatlan 15 év, így van. Sajátként kell használni, birtokolni az adott ingatlant vagy ingatlan részt, akkor van lehetőség rá. Az elbirtoklásnál is megtörténhet az, hogy a tulajdonostól, akitől el akarunk birtokolni, nem található meg, és ügygondokkal uh-huh szemben fogunk pereskedni tulajdonképpen, tehát egy ügygondok fogja őt helyettesíteni a perben, és nem is tudom, mi volt még az elbirtoklásra hát kapcsolatban. Bocsánat, még igen egy fontos dolog volt, hogyha valakinek van jogcíme egy ingatlan használatára, akkor ő azt az ingatlan részt, vagy ingatlant nem tudja elbirtokolni, nem ketyeg a 15 év. De ha például valaki kibérel egy lakást a határozott időtartamra, majd benn feledkezik a lakásban a határozott időtartam leteltét követően, megszűnik a jogcíme, az egy év elteltével, onnan kezdve viszont ketyeg a 15 év.
Azért ez meredek, erről majd akkor talán, illetve, és akkor az is nagyon fontos, ez csak nem úgy van, hogy 15 év után besétálok a földhivatalba.
Így van,
bírósági eljárás.
Tipikusan ez egy bírósági eljárást igényel, így van.
Na, hát nagyjából akkor véget is ért a műsor, nincs több telefonáló, még, na, adjunk még egy, vagy van telefonáló, jelzi? Na, Dani bizonytalan, elvesztett, mindjárt, akkor na, még tartjuk egy-két perc, egy nagyon gyors kérdés föl fog tudni tenni nekünk a hallgató. Jaj, nem fog ideérni, egy sportközvetítést fogok itt mindjárt. Nem, sajnálom, ezt hagyjuk, nem lesz időnk válaszolni rá. Már csak egy percünk van, úgyhogy akkor mindenkinek nagyon szépen köszönöm, elsősorban dr. Nagy Zoltánnak.
Én is köszönöm, köszönöm a lehetőséget.
Hogy itt voltál. Kemény Dániel, Simon Erika és Kamasz László volt a segítségünkre. Jövő héten pedig jönnek fantasztikus ingatlanosaink, és megbecsüljük az ingatlanok értékét, telefonáljanak akkor is, és használják a Vibert, szóval akkor egy hét múlva.
Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsorát hallották.